Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. október 11-én sugárzott műsorát. Tamás Ottó interjúja Lator László költővel.
Sötét tömbökben írja verseit, merőben világos és tiszta, noha nem egyszer irracionálisnak tetsző gondolatokat, érzéseket szavakra váltva. Poéta doktusznak mondaná, aki elhiszi, hogy a költészet merő professzionizmus, a kiművelt értelem mestersége. Ő azonban tud annyit életről és líráról, hogy eszébe sem jut megfoghatatlan minőségeket valamiféle előre megtervezett rend satujába fogni. Szabadságai csupa szabálytalanság, mely mégis megtermi saját áthághatatlan törvényeit. A műfordítás, az esszé, mindennek hitelesítő háttere, fedezete, színarany tartaléka. Magyar és európai költő Lator László a fényes szürke eminenciások fajtájából való.
Aki mostanában a Magyar Televízió műsorát nézegeti, gyakran hallhat politikai vitákat, élvezheti a különböző veszekedéseket, láthatja azt, hogy emberek, ha nem is a szószoros értelmében, jelképesen egymás torkának esnek, és eközben, ha szerencséje van, akkor bekapcsol egy másik műsort, és észreveszi azt, hogy magyar író urak úgy beszélgetnek az irodalomról és a költészetről, mintha a világon és ebben az országban semmi más nem lenne fontosabb, mint ez. Nem figyelnek oda arra, mi történik, vagy csak ugyanez a legfontosabb dolog a világon?
Gondolom, hogy odafigyelünk azért arra, ami történik, hát az ember nem tud kívül élni a világ eseményein, de hogy nekem, vagy nekünk, néhányunknak, sokunknak az irodalom az változatlanul ugyanolyan fontos, mint régebben, ez így van, ahogy mondod. Egyébként, hát ez a mesterségünk, az ember a mesterségéről szeret legjobban beszélni, én igazából nem tudok mást csinálni, mint amit csinálok, vagy legalábbis nem szeretnék mást csinálni. Ezért beszélek szívesen most is, vagy csinálom szívesen most is azt, amit hát jobb hiány irodalomnak lehet nevezni.
A néző, aki máshoz szokott mostanában, és talán régebben is, ő mégis úgy véli, hogy ez valamiféle nosztalgia összejövetel. Hogy itt latinos vagy egyéb műveltségi urak találgatnak, emlékeznek, előveszik a memóriájukból azt, amit ők ugyan nem felejtettek el, de amiről sokan már megfeledkeztek. Mi az értelme ennek?
Nem gondolom, hogy olyan sokan megfeledkeztek az irodalomról, vagy a költészetről. Én nap, mint nap tapasztalom, munkám közben is tapasztalom, hogy azért nagyon sokan olvasnak verset. Egy-egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, televíziós, irodalmi, vetélkedő műsor. Alkalmával láttam, hogy egy fél ország mozdul meg, és akár buta kérdések nyomán is elkezdi olvasni a költőket. Az igaz viszont, hogy ez a zaklatott, vagy nem tudom, hogy nevezzem, korszak nem igazán alkalmas rá, hogy az ember hosszú regényeket olvasson. És tudom, hogy igaz ez, amit mondanak, hogy a költészet is valahogy az élet peremére szorult, és ennek sok minden magyarázata van, többek közt az is, amit említettél, hogy az a fajta latinos vagy humán műveltség, amelyben mi felnőttünk, az tulajdonképpen egy kicsit visszaszorult a gyakorlatias, a természettudományos, a technikai műveltséggel szemben. De én azt is hiszem változatlanul, hogy az irodalomnak ezek a térvesztései, ezek tulajdonképpen időszakosak. Szóval egy darabig mással foglalkoznak az emberek, de hát azért az irodalmat, a költészetet nem lehet igazán nélkülözni.
Mégis, mintha ez pótcselekvés lenne, hogy ezzel a csúnya kifejezéssel éljek, mert miközben az írók nem is írnak, hanem elégiákat mondanak, eltűnő cukrászdák, eltűnt kávéházak dolgában, a televízió próbál olyan bensőséges légkört teremteni, aminek ellen mondani látszik önmagában ez a gépi mechanikus környezet, és hát talán még inkább az, hogy egy racionális és mind racionálisabb világban vélünk élni. Valóban létezik ilyen lelki szükséglet, vagy csak az a néhány ember akarja magával elhitetni, mert az, hogy emberek találgatnak, meg megfejtenek, ez legfeljebb a játékos kedvüket mutatja.
Én azt gondolom, hogy a játékos kedvüket is mutatja, és az irodalomhoz valamiképpen, a költészethez különösen hozzátartozik ez a játékos kedv is. De játékos kedvel is lehet megtalálni olyan verseket, olyan műveket, amelyek az emberben valamiképpen benne maradnak. Egyébként, ha azt mondod, hogy egy racionális korban élünk, amikor az irodalom feleslegesnek látszik, a költészet fényüzésnek, vagy még annak se látszik, erre én azt mondanám, hogy nem tudom, hogy olyan racionális-e körülöttünk ez a világ, hogyha csak egy kicsit körülnézel itt a határainkon kívül, nem a ráció kormányozza ezt a világot. De hogyha elfogadom ezt, mert hát a gondolkodásunk többségében mégis a racionalizmus felé halad, vagy legalábbis a praktikum felé halad, akkor is azt gondolom, hogy az életnek marad egy olyan óriási tartománya, amelyikben helye lesz az irodalomnak, akár olyan formában, mint ahogy a szentírásoknak a Korántól a Bibliáig mindig helye volt az ember életében, akár úgy, ahogy a 20. században megszoktuk, hogy egy olyan fajta, hát hadd mondjam evel a nagy szóval, ősi szükségletet elégít ki a költészet, az irodalom, amelyet semmiféle más technikai, racionális műveltség, tapasztalatanyag nem pótolhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az embernek vannak olyan pillanatai, akármilyen világban él is, amikor úgy érzi, hogy a puszta egzisztenciájára, vagy egy olyan belső világra, amelyik mondjuk köznapi életben nem jön elő belőle, választ keres, válaszokat keres, vagy legalábbis kérdéseket keres, csak is az irodalomhoz nyúlhat. Úgyhogy én elhiszem, hogy az irodalom, hát már Babics is panaszolta, és ne nyúljuk vissza messze, mert talán a régi görögök is kezdték már ezt panaszolni, hogy ma már a költészet nincs olyan privilegizált, ahogy most szokták mondani, helyzetben, mint annak előtte. Én mégis azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen, és időről időre egy kicsit apája lehet a költészetnek, hogy a magam szakmájáról beszéljek, de aztán megint visszajön. De hogyha már magyarázatot keresünk rá, hogy miért van az, hogy talán ma kevesebb verset olvasnak, mint régebben, azért hadd tegyem hozzá, hogy ennek van egy olyan oldala is, amelyik nem okvetlenül függ össze a társadalmi vagy történelmi változásokkal, vagy a pillanatnyi civilizációs helyzetünkkel, hanem attól is függ ez, hogy milyen költészet kerül az olvasók kezébe. Van olyan fajta költészet, amelyik nehéz, nehezen hozzáférhető, vagy éppen hozzáférhetetlen. Van olyan költészet, amelyet a költők egymásnak írnak, és nem a közönségnek, vagy csak saját maguknak. Ez fontos. Én nem azt akarom mondani, hogy mindenfajta kísérletezés, amely szükségképpen a közönség látókörén kívül játszódik, és amely az irodalom, hogy úgy mondjam, belügye, az felesleges, egyáltalán nem. Mindenfajta ilyen avantgárd mozgalom, mint hogy tapasztaltuk nem csak napjainkban, hanem a század elején, vagy akár a múlt században is, úgy kezdődik, hogy csak a keveseknek szól, vagy talán még azoknak se, csak egy-két embernek. És ebből, ami termékenyítő, ami az irodalomban valamiképpen beépül, és hasznos anyaggá válik, az megmarad. A bohótságok, a feltűnést kereső mutatványok, a tüzevés, a kóklerség, az is lehet, hogy valamiképpen megmarad, de egy része eltűnik. Ugye nem akarom azt mondani, hogy például Apollinert ma is olvassuk, sőt, nagyon sokan olvassák, nem csak mi a mesterséggel foglalkozók, hanem közönség is, és mondjuk azokat, akik Apollinerrel együtt a század elő nagy művészi forradalmát csinálták, akárha nagyok is, mint André Breton, vagy Szupó, vagy Cára, ezek fontos irodalomtörténeti művekkel gazdagították az irodalmat, újra és újra feldolgozzák azt, amit írtak az irodalomtörténészek, de ezeket kevésbé olvassák. Még mondjuk a franciák is kevésbé olvassák, mint Apollinert, aki meg tudta találni azt a kényes egyensúlyt az új, a váratlan, a meghökkentő, a kihívó és a klasszikus hagyomány közt, ami érteti azt a költészetet.
Hát próbáljuk elfogadni mégis azt, hogy egy irracionális, vagy részben irracionális világban élünk, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy az egyébként nagyon is megfontolt cselekvések valahogy végzetszerűen mennek végbe. Hát tudjuk nagyon jól, hogy valójában szó sincsen erről. Ha ezt elfogadjuk, vajon a költészet, az irodalom, akár a legkortársibb irodalom is, milyen rendet, milyen racionalitást tud adni az embernek? Mert gyanítom, hogy azért az irodalomban végtelenül nagy rend van, és éppen ezért is vonzódik hozzá az ember.
Hát rend is van, meg rendetlenség is van, az attól függ műve és költője vagy írója válogatja. Lehet, hogy egy műnek az a célja, hogy nem a rendet akarja elénk állítani, hanem éppen a világ rendetlenségét, a világ irracionalitását. Ez persze sokféleképpen lehet, úgy, ahogy mondjuk a fiatal Kassák csinálta, de úgy is lehet, ahogy mondjuk hát mostanában csinálják azok, akik a nyelv érvényességét is valamiképpen kétségbe vonva azt mondják, hogy a költőnek nem azt a nyelvet kell használnia költői módon, kivételes tehetséggel, amelyet az emberek általában beszélnek, hanem szinte minden műhöz külön nyelvet kell teremteni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta rendet teremt, vagy rendetlenséget, ha úgy tetszik, amelyik önmagában véve lehet rend vagy rendetlenség, érdekes vagy érdektelen, de nagyon nehezen közvetíthető. És én azt gondolom, hogy bármennyire is mondják mostanában a nyelvkritikai szemlélet hívei, hogy a nyelv alkalmatlan az ember belsejében játszódó dolgok, vagy a világban játszódó dolgok megfogalmazására, én azt gondolom, hogy egyszerűen nincsen más mód, mert én kitalálhatok egy olyan nyelvet, amelyet én tudok, és rajtam kívül senki, vagy ketten értjük, és rajtunk kívül senki, ennek, ahogy mondani szokták, lehet gesztus értéke, de ezentúl nem közvetít semmit. Ezt nevezheted rendnek, ha úgy tetszik, egy külön, önálló, elszigetelt rendnek, de nevezheted akár rendetlenségnek is, mert az általános rendben nem illeszkedik bele. De azt gondolom, hogy te nem erről beszéltél, inkább arra gondoltál, hogy a költészet, az irodalom egy olyanféle rendet tud teremteni, amelyikben az emberben gomolygó sokféle érzelem, emlék, gondolat, gondolatfoszlány végül is egy olyan konstellációba áll össze, amelyikből valamiképpen mégis megérezzük azt, hogy van egy emberi rend. És én azt hiszem, hogy ez a fajta rendteremtés, mondjuk hát a nagy példája ennek számomra és az én nemzedékem számára József Attila volt. Ez a fajta rendteremtés a költészetben, a versben, az irodalomban, ez természetesen valamiképpen hozzásegít bennünket, amennyire egyáltalán lehet, egy emberi harmónia megtalálásához. Nem csak azt, aki írja, hanem azt is, aki olvassa. Ilyen értelemben természetes, hogy a költészet, az irodalom valamiféle rendet akar teremteni a gomolygó, bizonytalan világban. Hagyd tegyem még hozzá azt is, hogy a számomra, vagy az én ízlésemnek leginkább megfelelő költők, azok egy olyan fajta költészetet csináltak, csinálnak a 20. században, amelyik lehet, hogy nehezen hozzáférhető, de ha feltörjük a héját, akkor igenis megtaláljuk benne azt a rendet, amiről próbáltam beszélni. Hadd idézem egyik kedves költőmet, Nemes Nagy Ágnest, aki már egész fiatalon azt mondta, hogy ne mond soha a mondhatatlant, mond a nehezen mondhatót, és később pedig sokszor elmondta több változatban is, hogy az ember érzelmi világának, belső világának vannak megnevezhető honpolgárai, vannak megnevezhető érzések, de vannak megnevezhetetlenek vagy névtelenek. És a költőnek az a dolga, hogy ezeket a névteleneket is valamiképpen bele tudja a versbe tenni, meg tudja idézni. Én szerintem ez az igazi modern költészet, amelyikben azt érezzük, hogy itt valami olyan történik, amit ismerünk, de valami olyanról is szó van, amit eddig még nem ismertünk, amit eddig nem tudtunk megnevezni, és ennek egy igazán jelentős vers valahogy nevet tud mégis adni.
Itt a Szabad Európa Rádió. Tamás Ottó beszélgetését közvetítjük Lator László költővel.
Mégis vannak, akik azt mondják, ez a néven nevezés, mintha elmaradna. Eltemetik az irodalmat, eltemetik az irodalomnak bizonyos műfajait, eltemetik magát a költészetet, aki persze szeret olvasni, és odafigyel a költészetre és az irodalomra, azt tudja, hogy ez már azért többször előfordult, ez a temetősdi az irodalom folyamán. Mégis azt tapasztaljuk, hogy mintha a közelmúltban a költészet háttérbe szorult volna Magyarországon, és mintha világszerte sem lenne olyan szerepe, mint korábban. Átmeneti jelenség ez, van ennek valami oka egyáltalán? Korábban voltak, akik azt mondták, hogy hosszú, nyugodt korokban virágzik az igazi próza, a versnek az zaklatott világ teszi jót. Hát most eléggé zaklatott világban élünk, és mintha a költészet mégiscsak gyengélkedne.
Én nekem nincsenek igazán teoretikus hajlamaim, vagyis nem szeretnék itt elméletet csinálni arra, hogy miért van ez, amiről te most beszéltél, és ami kétségtelenül így van. Az egyik gondolom az, amit mondtam az imént már, hogy a kísérletező költészet az kevesek ügye, nem szól a közönséghez. A másik az, hogy hadd említsem meg, hogy például egy olyan országban, amelyiknek akkora költészete van, mint a franciáknak, nem volt soha olyan olvasott a költészet, mint amilyen mondjuk egy időben nálunk volt, amikor 20-30-50 ezer példányban jelent meg József Attila, vagy akár I. és Gyula, vagy nem tudom kit említsek hirtelen. Franciaországban megkérded az utcán járókelőket, hogy ki volt az a Rembo, nagyon kevesen fogják megmondani, és legfeljebb a nevét ismerik, de az, hogy milyen költő volt Rembo, nem tudják, pedig Rembo az már klasszikus költészet. Hát még egy modern költő Franciaországban 200-300-500 példányban jelenik meg. Természetes, hogy nem jut el, nem is juthat el, hiszen a francia költészet meglehetősen ezoterikus költészet ma a tömegekhez. Nálunk valamiért úgy alakult, akár azt is mondhatnám, hogy sajnos úgy alakult, de mondhatom azt is, hogy hál' Isten ennek úgy alakult, hogy volt egy olyan korszak, amikor a költészet mindennapi táplálékunk lehetett, egy egyébként táplálék nélkül való, vagy romlott táplálékkal kínáló korban, ugye hát a sztálinizmus korára gondolok, a diktatúra korára gondolok. akkor volt a költészetnek egy olyan fajta hajtóanyaga is, többek közt a tilos gondolatok kényszerűen elfogadható, vagy elfogadott kimondása, az áthallások, ezért szerettünk olvasni. De mondok neked olyan költőt is, aki nem csak ezért, hanem egyszerűen a költészet puszta hatalmánál fog, vagy egy nagy szót használjak, lett népszerű. Én nagyon sokszor kipróbáltam, bennem van valami elronthatatlan pedagógiai hajlam, tanár voltam, tanár maradtam, hogy mennyire ismerik az emberek, a gyerekek a költészetet. És egy olyan tapasztalatom, egy olyan költő van, akivel kapcsolatban mindig azt tapasztaltam, hogy a legpesszimistább jóslatokkal dacolva mindenki ismeri, ez Vörös Sándor. Most ennek mi az oka? Az, hogy Vörös Sándor, akit én a 20. század, nyugodtan mondhatom, legzseniálisabb költőjének tartok, valami olyasmit tudott, ahogy a romantikusok képzelték el a költészetet, hogy ez az emberiség anyanyelve. Ezt úgy értem, hogy ha egy gyereknek elmondod azt, hogy Harap utca 3 alatt megnyílott a kutyatár, akkor a legmagasabb rendű költészetet kapja egy gyerek, vagy egy primitív lény észjárása szerint való költészetet, és ha ezzel nő fel az óvodától kezdve, akkor fogékonyá válik, gondolom én, minden egyébre is. Én nem tudtam úgy idézni Vörös Sándor gyerekverseit, és te tudod, hogy ezek a gyerekversek felnőtt versek, tulajdonképpen rendkívül bonyolult, miniatűr, polifónikus szimfóniák, egy-egy ilyen kis látszólag értelmetlen halancsa, dalocska is akár. Nem tudtam úgy idézni ezekből a versekből, hogy egy akár 800, ez valóságos példa, amit mondok, akár egy 800 főnyi hallgatóságnak a háromnegyed része ne folytassa kórusba ezeket a verseket. Ez attól van egyrészt, hogy ezt kapták óvodáskorúba, de attól is van, hogy ez az ez olyan, amit egy gyerek természetesen tud befogadni. Tehát nem azok az iskolai versikék, amiket nők napjára, vagy nem tudom én micsodára kellett nekik megtanulni, és amit kínnal, keservel tanultak meg, de egy ilyen verset, hogy őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, ezt egyszer hall egy 3 éves gyerek, akkor ez beleragad. Vagyis azt akarom mondani mindezzel, hogy van egy olyan fajta igazi költészet, magas költészet, sőt, ha úgy tetszik, ezoterikus költészet, amely képes tömegcikké válni, és ma is az. Úgyhogy amikor azt mondjuk, és igazunk van, vagy igazod van, hogy ma nem olvassák a költőket, azért gondoljatok mindig Vörös Sándorra.
Hát igen, ezt el lehet fogadni, de egy füst alatt az embernek az jut eszébe, hogy itt a költők kimentek a Végvárba, elmentek a csatatérre, beugráltak a vonat alá, fölléptek mondjuk a politikai pulpitusra, és elvégezték azt, amit másnak kellett elvégeznie, vagy másnak kellett volna elvégeznie helyettük. Most tehát eljött volna, vagy közeledik az az édeni aranykor, amikor azt lehet majd mondani, mint az asszonynak, hogy asszony vissza a konyhába, költő vissza a pennához, írd a verset, és akkor majd a poézis meg fogja találni az emberiség eredeti anyanyelvét?
Nem gondolom, hogy ez így van, és különösen nálunk nincs ez így, mert amit mondtál, ez egy olyan determinációja a magyar lírának, amit hosszú ideig nem fogunk tudni még megszabadulni. De mégis különbséget tennék aközt, hogy egy költő gyakorlati politikai célzattal ír verseket, akár nagyon hasznos verseket is, és aközt a költészet, vagy aközt a költő közt, aki vagy amely a politikára is, a történelemre is érzékeny. Én nem tudom elképzelni, hogy bárhol a világon, hát ha olvasod egy kicsit a világirodalmat, a legelvontabb költőktől, Eliottól, mit tudom én, meddig, a francia, a modern franciákig, vagy a latin-amerikaiakig, mindegyikbe benne van a kor és a politika. Csak nem úgy, ahogy ez nálunk szokás volt, nem ilyen direkt politizáló költészet ez, hanem úgy, ahogy az életünkhöz hozzátartozik a szerelem, vagy a napfény, vagy mit tudom én, micsoda, ugyanúgy hozzátartozik a politika és a kor is, anélkül nem lehet meg a költészet. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy a költészet soha se vonulhat el úgy, legalábbis én azt gondolom, és különösen Magyarországon nem, hogy egy vegy konyhában vegytiszta költészetet állítson elő. Nincs olyan, hogy vegytiszta költészet. Ha egy mondatot mondunk, abban benne van a környező világ is. Ilyen értelemben én nem gondolom, hogy apolitizálódhat a költészet. Legfeljebb elveszíti ezt az említett társadalmi célzatosságát, vagy politikai célzatosságát, történelmi hivatását, ha úgy tetszik, csak egyszerűen magába szívja, helyére rakja a világ dolgait, és a világ dolgaiban benne van a politika is. Én nem hiszem, hogy lehet bármiféle olyan jelentős költészet, amelyikből ez kimarad. De az, hogy gyakorlati politikát csinál valaki, vagy a költészetben írja meg azt, amit a világról tud, vagy tudni vél, az két külön dolog.
Mostanában sok szó esik arról, hogy hogyan lehet valaki magyar és európai, vagy ha úgy tetszik, egyetemes. Mintha ez a költészet számára, legalábbis az igazi költők számára soha nem jelentett volna gondot, és nem találtak volna ebben semmiféle ellenmondást.
Ott kezdődik a baj, amikor valaki választani akar a kettő közt, hogy egyetemes legyen, vagy magyar. De hát a költészet lényege szerint egyetemes, mint hogy megint csak nagy szót vagyok kénytelen használni, az emberről általában mond el valamit. Ilyen értelemben a költészet egyetemes, nemzetközi, nemzetek fölötti. De hát attól nem tudunk megszabadulni, hogy magyarok vagyunk. Koronként változik ez a magyarság tudatunk, vagy európaiság tudatunk, de én azt gondolom, hogy minél egészségesebbé válik a magyar társadalom, vagy hogy szerényebben mondjam, a magyar irodalmi közgondolkodás, annál kevésbé fogják ezt megkérdezni, hogy mi vagy, európai vagy magyar. Természetesen vagyunk magyarok, hiszen magyarul írunk. Attól a pillanattól fogva, azt hiszem éppen Eszterházy Péter írt erről mostanában egy nagyon jó, okos cikket, glosszát, hogy minden olyan mű, amelyik magyarul íródik, az magyar mű, és nincs külön olyan anyag, amit bele kell tenni egy műbe, amitől az a mű magyar lesz. Egy közegben élünk, ez a magyar irodalom közege, vagy a magyarság közege, és gondolom, hogy a költészetnek ez a nemzeti jellege, ha úgy tetszik, ez a magyar jellege, ez megmarad, mert miért akarjak én holland verseket írni, akár milyen formában. De a költészet lényegéhez hozzátartozik azért az is, hogy ezekben a kiskörökben ugyan benne áll, de ezeken a kiskörökön túl akar nyújtózni valamiképpen.
A Szabad Európa Rádió 1992. október 11-én sugárzott műsorát hallották. Lator László költővel Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.